Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújították és újrafogalmazták a katolikus, protestáns, anglikán és ortodox egyházak együttműködéséről szóló ökumenikus kartát. A dokumentumot szerdán írták alá és csütörtökön mutatták be 14. Leó pápának. Az ökumenikus kartát az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa és az Európai Protestáns Ortodox és Anglikán Egyházak közös szervezete, az Európai Egyházak Konferenciája Vegyes Bizottsága fogalmazta újra. Fischl Vilmos, a Vegyes Bizottság tagja, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára elmondta, a dokumentum megújítására az elmúlt 25 évben Európában és az európai társadalomban bekövetkezett változások miatt volt szükség. Ismertetése szerint a dokumentum hangsúlyozza az egység erősítését, a közös tanúságtétel és a sokféleség fontosságát is. A Fidesz-KDNP az adócsökkentésre, családtámogatásra épülő nemzeti jobboldali politikát képviseli, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában, felvételről sugárzott ma reggeli interjújában. A Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor kifejtette, a baloldali liberális gazdaságpolitika lényege mindig az, hogy adót kell emelni, és el kell venni az emberektől olyan dolgokat, amelyekről az az oldal úgy gondolja, hogy nem illeti meg az embereket. Például a 13. havi nyugdíj, a 13. havi fizetés. Hozzátette, a jobb oldal ezzel szemben mindig azt gondolja, hogy adót kell csökkenteni, és nem a kormánynak kell eldöntenie, mire költsék az emberek a pénzüket. Az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél. Orbán Viktor elmondta még, a tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. Majd hozzáfűzte, csak a megbeszélés után tud válaszolni majd arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól. A kormány kiegészíti az árrés csökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közlése szerint december 1-től a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika is olcsóbb lesz. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzte, az árrés csökkentés február 28-áig érvényben marad. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubioval, közölte a tárca vezető Washingtonban. Az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordok dőltek, hatalmas gyárak épültek és épülnek, és a működésükhöz egyre több elektromos áramra van szükség. Márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani. Szijjártó Péter elmondta, ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. 7 iskolában leállhat a gyermekétkeztetés jövő héttől Szolnokon, mivel a város nem biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. Erről Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője beszélt sajtótájékoztatón. Elmondta, komoly tartozások halmozódtak fel az önkormányzat felelőtlensége miatt a beszállítók felé. Jelezte, hogy a Fidesz frakció a sajtótájékoztatót követően előterjesztést fog benyújtani, és rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Hozzáfűzte, a gyermekétkeztetésre szánt pénz megvan, ezt megkapja az önkormányzat, tehát kifizethetőek a számlák, a gyermekétkeztetést nem szabad leállítani. Az előterjesztésben megjelölik azt is, honnan kell ezt az összeget a gyermekétkeztetés részére biztosítani, mondta. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén zavartalan napsütés várható, de a délnyugati tájak fölé alacsony szintű felhőzet érkezik. Csapadék azonban estig ott sem lesz. A déli délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk lökések. A csúcshőmérséklet döntően 12 és 17 fok között várható. Estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Big Bang címmel látható a Ludwig Múzeum gyűjteményi tárlata. November 16-áig még megnézhető a Listen zenei utazás a világ körül című kiállítás a Zeneházában. Már játsszák a mozik a Bölöni, az erdélyi legenda című dokumentumfilmet. November 7-e és 15-e között rendezik a 23. olasz filmnapokat, és a tegnapi Opera Plázával elkezdődött a vasárnap estig tartó Egri Kamara Opera Fesztivál. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Big Bang, táguló gyűjteményi horizontok. Ez a címe a Ludwig Múzeum átfogó kiállításának, ami az 1989-ben létrejött intézmény tárgyaiból mutat be egy keresztmetszetet. A 12 egységben a kiállított műveken keresztül a látogató elgondolkodhat az utcai művészet, a falfirkák helyéről és szerepéről a kortárs művészetben, a gépek és a mozgás jelentőségéről, vagy éppen a környezettudatosságot és a természetvédelmet középpontba állító ökológiai művészetről, amely túlmutat a galériák falain, és aktív részesévé válik a környezetünkről szóló társadalmi párbeszédnek. A Big Bang kurátora Készman József. Vele beszélgettem.
Big Bang. Miért ez lett a címe ennek a gyűjteményi kiállításnak most itt a Ludwig Múzeumban?
Hát amikor a kiállítás címén gondolkodtunk, akkor azt gondoltam, hogy ez egy kifejező, mondjuk egy metafora lehet, hiszen a Big Bang, mint ősrobbanás, ugye az a világegyetem keletkezéséről szól, és onnan kezdve tágul az univerzumunk egy ilyen modell szerint. Kicsit hasonló ez a Ludwig Múzeum gyűjteményi anyagához, hiszen egy viszonylag pici magból, egy erős magból történik egy kisugárzás, ez 35 évvel ezelőtt történt meg ebben az esetben. A múzeum alapításakor mintegy 70-90 műtárgyal indult el ez a gyűjtemény, és napjainkban több mint 1000 művünk van, tehát hogy ez a kiterjeszkedés ennek az időbeli és térbeli metaforáját találtam meg a Big Bangben.
Péter Ludwig nevét viseli a múzeum. Mit kell róla tudni?
Ludwig úr mondjuk egy a 20. század egyik legjelentősebb műtárgyűjtője volt, feleségével Irene Ludwiggal együtt, tehát pontosabban fordítva Irene Ludwig művészettörténész volt, aki bevonzotta Péter Ludwigot erre a pályára, és az ő gyűjteményképzésük hátterét azt egy csokoládégyár, a Ludwig Chocoladen GmbH adta meg, tehát ez volt a gazdasági alapja ennek a gyűjteménynek. Ludwig úr és felesége Iréne kezdetben mindent gyűjtöttek, tehát mint az igazi 19. századi klasszikus gyűjtők távoli országok tárgyait, régmúlt korok eszközeit és másokat, és aztán specializálódtak az akkori kortárs művészet, az 50-es, 60-as, 70-es évekről beszélünk most. Ludwig úr elvégezte, ugyanúgy, mint felesége, a művészettörténet szakot, ebből diplomázott, és utána, miközben a csokoládégyárukat igazgatták, és terjeszkedtek világszerte, így hoztak létre egy nagy gyűjteményt. A gyűjteményt teljesen emberbarát jelleggel az egész világ számára elérhetővé kívánták tenni, és egy nemzetközi múzeumhálózatot, vagy gyűjteményhálózatot hoztak létre. Ennek a részei ma is Európában, Nyugat-Európától Magyarországon át Szentpétervárig, illetve Kínáig és Kubáig hat.
Azért is kérdeztem ezt, mert az ő képe fogad, éppen 100 évvel ezelőtt született, noha már elég régen meghalt, 96-ban, és nem szoktunk arról beszélni, hogy ez a Ludwig Múzeum tényleg kiről is kapta a nevét, és tulajdonképpen az ő gyűjteménye alapozta meg ezt a gyűjteményt is, mert hogy azóta vannak új szerzemények, ez nyilvánvaló.
Pontosan akkoriban ugye azok a nagyértékű, mondjuk így, hogy kortárs vagy történeti modern művek nagyon nehezen lehettek volna elérhetőek itt Magyarországról. A rendszerváltás előtt nem volt erre sem tőke, sem kezdeményezés, tehát akkoriban mondjuk egy magyar múzeum számára Picasso-kat, Csáklózókat vásárolni viszonylag elképzelhetetlen lett volna. Péter Ludwig ezzel a műtárgy adománnyal vagy kontingenssel alapozta meg a Budapesti Ludwig Múzeumot, és az volt az elképzelése kifejezetten, hogy kelet és nyugat kortárs művészeit gyűjtve ez egy modern és kortárs művészeti múzeummá alakuljon itt a régióban. Alapvetően noha kisebb-nagyobb döccenőkkel, de ez a történet, ez a sztori, ez be is indult, és napjainkig és ez így hat.
Ugye a Ludwig Múzeum a Műpával egy épületben van, mintegy 20 éve. Azelőtt pedig fönn volt a Budai Várban, az egykori Munkásmozgalom Történeti Múzeumnak a helyén. Eljött a rendszerváltás, és okafogyottá vált a Munkásmozgalom történetével foglalkozni, vagy legalábbis nem olyan mértékben, ahogy annak előtte. Tehát itt történt meg a koncepcióváltás.
Alapvetően a múzeum nem kapcsolódik ilyen szinten a Munkásmozgalmi Múzeumhoz, hanem ez a kezdeményezés már korábbi, már mint a Ludwig házas pár, és a 80-as évek elején, 83 magasságában, aztán később is a budapesti műcsarnokban állítottak ki Ludwig úr gyűjteményét, illetve magyar művészek munkáival kiegészítve. Tehát a kezdeményezés már akkor megvolt, hogy valahol Magyarországon jöjjön létre egy igazán kortárs művészeti profilú múzeum. És az egy másik kérdés, hogy a múzeumi negyed, mondjuk így, vagy a múzeumok és kulturális intézmények nagy része Budai Várban volt. Ott ugye volt egy ilyen rész is, az említett Munkás Mozgalmi Múzeum, mondjuk úgy, hogy történelmileg időszerűtlenné vált abban a pillanatban, és annak a helyére fizikailag tudott beköltözni az induló Ludwig Múzeum. Még kvázi az elején szinte társbérletben, és aztán később ott logikusnak, mint hogy fel lehet szabadítani teret, de az indulásának az oka az nem ez volt, az sokkal inkább a kortárs művészet megerősödése, és a kortárs művészet önálló intézményi szerveződésének az igénye volt.
Na akkor térünk vissza a kiállításhoz, Big Bang. Ez egy gyűjteményi kiállítás, és látom, ahogy a különféle múzeumokat járom, hogy milyen izgalmas a munkatársaknak fölfedezni azt, hogy mi van a raktárakban, és kiválogatni azt, ami ad egy átfogó képet, mondjuk egy adott pillanatban, egy adott gyűjteményről. Itt most mi volt az elsődleges szempont számodra, hogy hogyan válogassál? 11 plusz 1 tematikára osztottad ezt a kiállítást.
Azt gondoltam, hogy van pont az évfordulókhoz közeledve, hogy ugye 20 éve vagyunk itt a MIPA épületében, idén 100 éve született Ludwig úr, hogy milyen jó lenne egy picit átfogó képet nyújtani a gyűjteményről. 1060 munkát hogyan tudunk bemutatni, mondjuk? Hát nyilvánvalóan önmagában se, hogy legfeljebb digitálisan, nincs az a tér és lehetőség, ami rendelkezésünkre áll. Ezért megpróbáltam ezt a két szempontot, ezt a történeti ívet, hogy valahogyan haladjunk a gyűjtemény alapításának eseményekor beérkező munkáktól napjainkig eljutni, és hogy ezt valahogy szegmentáljuk és próbáljuk meg nem csak időrendben, hanem téma, műfaj vagy más szempont szerint is megközelíteni. Ebben vannak fizikai szempontok, hogy függesztett, feszített munkák, de vannak kifejezetten stílus tendenciákhoz, irányzatokhoz kapcsolódó szempontok is, hiperrealizmus, konceptárt és más hasonló. Így azt gondolom, egy kicsit változatosabban lehet látni, mintha egyszerre két metszetet, egy hosszmetszet mellett egy kicsit keresztmetszetet is próbálnánk adni a kiállításnak, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan ez a a témaparkok irányába fogja elmozdítani, vagy sorolni ezt a kiállítást, vagy ezt a bemutatót. Valami ilyen szempont szerint összegyűjtjük az oda kapcsolható munkákat. Így aztán kicsit anakronizmus is van benne, tehát nem feltétlenül csak azonos korban született, és azon stílusú munkák kerültek egymás mellé, hanem nagyon különbözőek is.
Itt ebben a kiállításban mi a legrégebbi mű, és melyik a legújabb?
A legújabb munkák, több is van közöttük, azok a múlt évben kerültek a gyűjteménybe, ebben az évben még igazából nem volt ilyen aktus, tehát 2024-esek a legújabb munkák. Köztük olyan is van, amely 2024-ben került ide be hozzánk, de mondjuk egy-két évvel korábbi, és a legkorábbi munka pedig 1957-es egy grafika. A művek súlypontja azonban nagyrészt a 70-es és a 90-es évekre esik.
Elsősorban Ludwig úr gyűjteményéből valók, vagy azért arányaiban vannak saját szerzemények?
Itt körülbelül 30% van belőle a Ludwig úr gyűjteményében, a többi az mind azóta került be a gyűjteménybe, és fontosnak gondolom azt is, hogy egyébként a múzeum alapításának egyik koncepciója volt, vagy küldetése is, hogy igyekezzen eltérni a jelenkor felé, tehát a kortárs művészeti múzeum legyen, és mindenkori kortársat gyűjtse, és ez már Nérai Katalin igazgatósága alatt megtörtént gyakorlatilag a 90-es években. A Ludwig múzeum esetében, tehát azt gondolom, hogy összességében a mai anyagnak kevesebb, mint 10%-a ilyen történeti anyag, a többi az mind kortárs.
Óriási nevek vannak itt azért, tehát Picasso-val találkozni, Andy Warhol-lal találkozni, vagy a magyarok közül Fehér Lászlóval, Lakner Lászlóval, Kicsiny Balázssal. Van itt egy olyan konceptuális mű, ami a Velencei Biennálén is szerepelt annó. Nagyon érdekes az ukrajnai háború lenyomatával találkozni, egészen szívszorító. Vagy például nagyon érdekes volt számomra, és milyen szellemesnek találtam egy nagyszebeni művésznek a művét, Glasnost, és üvegfalakra rajzolt. Vagy például itt van mellettünk Fehér László, a Moritz Körtéri figurák.
Hajléktalanok.
Hajléktalanok. Nagyon impresszívek ezek a képek, hogy bevésődnek.
Ezeknek a munkáknak, amiket itt látunk, nagyrészt ez a sajátosságuk, hogy ha nem is feltétlenül elsődlegesen a jelentésük jelenik meg, de mindenképpen képesek hatni a látogatóra, bevonni, bevonzani a saját terükbe, a kortárs művészet terébe, és ha valakit ez megfog, akkor az onnan kezdve igazán képes arra, akár a mi eszközeink segítségével is, szövegekkel, képekkel és mások, hogy elmélyüljön ebben.
Meddig látható ez a kiállítás?
A kiállítás most terveink szerint 2027. január elejéig látható. Ha jelentős az érdeklődés, ahogy eddig is korábban volt, akkor nyilván meghosszabbítjuk a kiállítást.
Big Bang. Táguló gyűjteményi horizontok. A Ludwig Múzeumban látható kiállítás kurátorát, Készmann Józsefet hallották. Itt hívom fel a figyelmüket, hogy november 9-én délután 4-től 5-ig magyar nyelvű, 5-től 6-ig pedig angol nyelvű tálatvezetéssel várják az érdeklődőket. Listen, zenei utazás a világ körül. Ez a címe a Magyar Zeneháza kiállításának, ami már csak egy bő hétig, november 16-áig várja a látogatókat. A kiállításban bejárhatjuk a világot hangokon, ritmusokon és történeteken keresztül, Amerikától Indiáig, Krétától Patagóniáig. A tálat különlegessége, hogy a filmek vetített világa audiovizuális installációkkal és tárgyakkal kell életre. A zene itt egyszerre közös nyelv és személyes történet. Szereplői közt olyan kiváló művészeket találunk, mint Sebestyén Márta, Bobán és Marko Markovics, a Parnograszt vagy Iván Duran. A kiállítás kurátora Horn Márton, a Zeneháza intézményigazgatója. Őt kérdeztem.
Ennek a kiállításnak az alapja egy film, egy dokumentumfilm, egy amerikai-japán szerzőpárosnak a dokumentumfilmje.
Gary Bessin és Tomoko Yamaguchi, ők ketten, akik a hátterét adták, rendező-producer páros, de persze kiegészült egy magyar csapattal is ez a forgató csapat, Csopot Attilával és Rákosi Péterrel az operatőr, illetve a fotós ebben a zenei utazásban, és közel 10 éven keresztül dolgoztak azon, hogy körbejárják a földet, és egy csomó helyre eljussanak, és összesen 100 zenészzel forgattak, több mint 30 országban, és ezekből készült el néhány évvel ezelőtt egy nagy, átfogó zenetörténeti dokumentumfilm, illetve nem hívnám talán történetinek, hiszen ez a jelenben, a mában játszódik, mai napig tudunk találkozni ezekkel a zenei kultúrákkal, és az volt a cél, hogy megmutassuk azt, hogy mennyire sokszínű a világ tradicionális zenei kultúrája.
Ez a kiállítás folytatása az állandó kiállításotoknak, amennyiben ugye ott a magyar és az európai zenekultúrában lehet elmélyedni, itt pedig úgy a magyarban is, de még a világ nagyon-nagyon sok országában az eredeti tradicionális zenéket lehet tanulmányozni egy kicsit a filmeken, meg a tárgyakon, képeken keresztül.
Igazából ez nem titkolt cél, hogy az állandó kiállításhoz kapcsolódjon az időszaki kiállításunk mindig, ahogy eddig korábban is az előző két nagyszabású időszaki kiállításunk is szorosan kapcsolódott az állandó kiállításhoz.
Ez volt a magyar pop-rock történet, illetve
így
a
van. Ez a két kiállítás volt korábban, ez a mostani, ez pedig ugyanilyen gondolat mentén szorosan kapcsolódik. Ott, amit átfogóan elmondunk, itt igazából az időszaki kiállításon egy-egy témát kibontunk részleteiben. Itt az volt a cél, hogy picit meg tudjuk azt mutatni, nem tudományos céllal, hogy ezekben a különböző kultúrákban, ahol körbejárunk a kiállításon, és találkozunk Indiától, Nepálon át, az egész európai zenei kultúrát bemutatva eljutunk Dél-Amerikába, Argentínába, eljutunk Közép-Amerikába, eljutunk egészen Alaszkáig, az északi sarkörig. Tehát egy nagy utazás járunk be, és az volt a cél, hogy megmutassuk, hogy ezekben a zenei kultúrákban milyen izgalmas és érdekes dolgok történnek a mai napig, és hogy ezek között mennyi kapcsolat van, ha nem is szándékolt kapcsolat, de egy csomó motivumot fel tudunk fedezni az egyik országban, ugyanúgy, ahogy a másik országban is, hangszerekben, éneklési stílusokban, és persze nagyon sok különbözőséget is felfedezhetünk, ha mondjuk Indiába utazunk, látjuk, hogy a ritmus vagy az ütemvilág az mennyire más, mint mondjuk az európai kultúrái, de hogy mindenhol fontos, és az egyetemes kultúrának a része a zene. Mindegy, hogy melyik részére utazunk a földnek.
Nagyon fontos gondolata az alkotóknak az, hogy a zene az egy alapélménye az emberiségnek, ugyanolyan alapélménye, mint az, hogy fontos az, hogy megsimogasson az édesanyánk, vagy hogy közösen étkezzünk, vagy a szexualitást. És ezek a zenék, azok a zenék, amik úgy megszülettek, nem a színpadokra születtek meg, hanem a népek kultúrájában, amik kísérték az ő életüket. Egy mezőgazdasági betakarításnál, vagy az ünnepeknél.
A zene, ha nagyon távolról indulunk, és a kiállítás is így indul, az gyakorlatilag csak a földön létezhet, vagy létezik jelen tudásunk szerint, mert az levegőre van szükség. A rezgések, ez levegő szükséges. Így elmondhatjuk, hogy azért alapvetően az emberi kultúrának a része a zene, és hát ez évezredes történet, és itt is gyakorlatilag ebben szembesülünk, hogy a hagyományokon keresztül, az ünnepeinken keresztül, a szokásainkon keresztül, és igazából minden napjainkon keresztül mennyire erősen átitatja ezt a zenei kultúra, és azért ma főleg, amikor a vizualitás az annyira előtérbe került, hogy ez a 21. században, így fontos, hogy a vizualitás mellett megjelenjen a hang, megjelenjen a zene, és ezeket jól tudjuk kombinálni, és nem biztos, hogy mindig verbálisan kell magunkat kifejezni, ezt egyébként majd érzékeltük a kiállításban is, hogy nagyon sokszor olyan részeket választottunk, ahol nem valaki elmondja, hogy miért fontos ez vagy ez a zenei kultúra, hanem megtapasztalhatjuk, leülhetünk mondjuk a patagóniai pásztorok közé a tűzkörés, végighallgathatjuk, ahogy éppen zenélnek egy gitárral és énekelnek a mindennapokban, hiszen ők hetekig vonulnak a nyájjal közösen. Tehát, hogy reméljük, hogy ezek a zenei kultúrák megmutatják ezt a sokszínűséget, és azt is megmutatják, hogy fontos, hogy ezeket megőrizzük, és ne tűnjenek el, mert hogy az életünknek a része.
Az amerikai japán forgatócsoport magától nagyon hamar eljutott Magyarországra, mert a magyar zenei kultúra is nagyon különleges a kívülálló szempontjából. És érdekes így ránézni erre a kiállításra is.
Azért azt én is néha tapasztalom, hogy ha Európába járok, hogy a magyar népzenei tradíció az tényleg egyedülálló Európában, vagy legalábbis egy a kevés hasonló közül. Sokan csodálkoznak ránk, nyugat-európaiak is, ahol nincsen ilyen élő tradíció. Ez nyilván sok mindennek köszönhető, például Bartóknak és Kodálynak is köszönhető, de alapvetően a Kárpát-medencében egy olyan ponton vagyunk, ahol vegyültek a kultúrák évszázadokon keresztül, és igazából nagyon sok kommunikáció van zenén keresztül is a környező országokkal. Tehát ha elutazik az ember, és ezen a kiállításon elutazik az ember például Szerbiába, vagy elutazik Romániába, vagy elutazik Kárpátaljára, akkor látja azt, hogy nagyon sok hasonlóság és kapcsolat van a zenei kultúrában, ahogy egyébként a kultúra más részén is látunk kapcsolatot és összefüggést. Szerintem ez nem csak a Kárpát-medencére igaz, hanem igazából egy csomó másik országban, és maga a kiállítás ezt próbálja jól megmutatni, hogy valójában mindenhol jelen van a világon, hogy a különböző kultúrák összekapcsolódnak a zenén keresztül.
Listen Zenei utazás a világ körül. A Magyar Zeneházában látható kiállítás kurátorát, Horn Mártont hallották, és most pedig élvezzük a Parnograszt zenéjét.
Sokszor hallott régi történet, apám szava csendesebben száll. Nézd rám a kályha melegében, a kávé is lassan kihűl már.
Tegnap árnyékában élek, pedig már ragyog rám a nap. Most a lányomnak mesélek, egyszer megérti a ma.
Bölöni az erdélyi legenda. November 6-ától látható a mozikban a legendás labdarúgó és edző életét megörökítő dokumentumfilm. Bölöni László sportpályafutása Székelyföldön indult, Ceausescu Romániájában a román válogatott egyik legsikeresebb játékosa volt, de a román és a magyar határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelik. Különleges utazás a róla szóló film térben és időben is, amelyben világsztárok mutatják be a meggyőztes 102-szeres válogatott labdarúgó pályáját, aki edzőként is óriási karriert futott be. Például ő fedezte föl Cristiano Ronaldót is. A filmet a marosvásárhelyi Szabó Attila és a budapesti Kollarik Tamás rendezte. Kollarik Tamással beszélgettem.
Bölöni Lászlóról nem tudom, milyen sokat tudunk. Megnézvén ezt a filmet, azt gondolom, hogy ő Románia puskása. Vagy még azt is gondolnám, hogy a magyar futball másik puskása. lehetne, vagy talán az is.
Nagyon érdekes, hogy föltette a kérdést, mert ez Bölöni László összetett pályafutására is rávilágít maga ez a kérdés. Bölöni László az a futball sztár, az az edző, és az a személy, aki egyszer lehet két nemzetnek a hőse, egyszerre lehet Románia egyik legnagyobb futballistája, és egyszerre lehet Magyarország egyik legismertebb futball személyisége, edzője, hiszen mind a két országhoz, mind a két nemzethez kötődik. Nyilván az aktív labdarúgó pályafutását Romániában töltötte le, 102-szeres román válogatott, és ezt EUA Bukaresttel, a román diktatúra akkori kirakat csapatával nyert bajnokcsapatok Európa kupáját, ami a bajnokok ligájának a jogelőtt sorozata, ez 1986-ban történt, Sevillában, a Barcelona ellen. Ez egy akkora siker volt, és a Helmut Dukádám nevű kapus által kivédett 4-11-es nem csak a futball, hanem a sporttörténetnek, az egyetemes sporttörténetnek is a részévé vált, de ebben a csapatban futballozott Bölöni László, aki a labdarúgó pályafutását követően egy hosszú évtizedekig tartó, rendkívül sikeres nyugat-európai edzői karriert futott be. 50 évet töltött el az európai csúcsfutballban, amely nem csak fizikailag, hanem mentálisan is, intellektuálisan, hogyha úgy tetszik, egy egészen fantasztikus teljesítmény. Mindezt úgy, hogy Bölöni László végzett fogorvos, az Orvosi Egyetemen végzett Marosvásárhelyen, és hogy a kérdésére visszatérjek, ő úgy nyilatkozik a filmben, hogy úgy tudott becsületes magyar ember lenni, hogy végig korrekt román állampolgár volt, és a határ mind a két oldalán, és Romániában mind a románok, mind a magyarok egyaránt tisztelettel ejtik ki, és szeretettel ejtik ki, és ez nagyon fontos Bölöni László nevét, és azért is kezdtem ezzel a filmmel foglalkozni, mert azt gondoltam, hogy nekünk, románoknak, magyaroknak, itt a Kárpátok mentén sorsközösségben kell élnünk, és a nagyon nehéz történelmi múlt, a nagyon összetett történelmi múlt mellett és ellenére is lehet találni olyan közös pontokat, amelyet közösen tisztelünk, vagy közösen szeretünk, és ilyen Bölöni László és ilyen Bölöni László pályafutása. Én azt gondolom, hogy talán nem is az a legfontosabb, és nem is erre törekedtünk a filmbe, hogy egy klasszikus futballfilmet készítsünk, ami kronológikusan sorba vesz, hogy Bölöni László éppen melyik csapatban hány gólt rugott, melyik csapatnak mikor volt az edzője. Inkább beszerettük volna mutatni azt a pályafutást, azt az életutat, amely életút sok küzdelemmel és sok lemondással van tele. Ezt a sikert nem ingyen adták. Ezért a sikerét Bölöni László megküzdött, és gondoljanak bele, hogy egy kis székely faluból, hogy Nikola Ceaușescu vezette Romániában, úgyhogy a rokonai a Securitate-nak lettek az áldozatai, eljutott a román válogatottig. 102-szer játszott a román válogatottba. A kommunista diktatúra kirakat csapatában, amelynek a patronusa Valentin Ceaușescu volt, a diktátornak a fia.
Meglepően szimpatikusan nyilatkozik a filmben.
Aki egyébként úgy is tartja a futballisták emlékezete, hogy ő a futballcsapat patronusa volt, és nagy szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá. Egyébként egy fizikusról van szó, és mi is forgattunk vele kétszer is Bukarestben, ami igazán nagyon nagy szenzáció, hiszen 30 éve nem áll senkinek a kamerája elé Romániában, és nekünk sikerült meggyőzünk arra, hogy a Bölöni Lászlóról szóló filmben nyilatkozzunk. Ez jelenti Bölöni László neve. Nagyon sok mindent elmondott. Visszatérve Bölöni Lászlóra, ezt az életutat járja be, és mindvégig egyenes gerinccel. Én azt gondolom, hogy Bölöni László egy igazi példakép.
Marosvásárhelyiként indult, és a román csapatban is mindig fontos volt a magyarságban, mind a mellett, hogy mindig nagyon korrektül futballozott, és ha a román válogatott tagja volt, és Magyarország ellen kellett küzdeni, akkor a román válogatott tagjaként a csapatáért mindent megtett. Viszont egy nagyon fontos kérdés számomra, magyar ember számára, ugye az édesanyja itt él, most már 100 éves, amikor 2023-ban forgott a film, akkor volt 98 éves, és fantasztikus, még mind a mai napig él, és itt van a bátyja is, tehát a rokonai itt élnek Budapesten, hogy miért nem merült fel soha az, és ez nem derül ki nekem a filmből, hogy amikor elhagyta Romániát, és akkor rögtön nyugati utakat keresett, és meg is találta ezeket a nyugati utakat, a magyar válogatottnak is lehetne az edzője, mert hiszen szerintem itt is el kellene az a fajta siker, amit ő egyébként a portugál, a belga, a francia csapatoknál el tudott érni.
Két részre osztható az önkérdés, az egyik, hogy az aktív pályafutása során miért nem játszott a magyar válogatottban, vagy a magyar válogatottért, ugye ezt nem tették tették lehetővé az akkori és a mostani szabályok sem, ezek nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szabályok. A pályafutása vége fele, amikor el tudta hagyni Romániát, a szocialista időszakban nem nagyon lehetett külföldre szerződni, ez Magyarországon is így volt. Magyarországon Bálint volt az egyik első labdarúgó, meg majd Nyilasi, aki nyugatra szerződhetett, Martos Győző, akik benne is vannak a filmben, Romániában pedig az egyik ilyen első Bölöni volt. Az akkori román vezetés nem nézte volna azt jó szemmel, hogyha Bölöni Magyarországra szerződik akkor, ugye sokfajta kérdés felvetett volna az ő Magyarországra szerződtetése. Másik kérdés, hogy ő valójában miért nem volt soha semmilyen magyar csapatnak az edzője, vagy a válogatottnak az edzője. Ebben osztom az ön hiányérzetét, én is nagyon örültem volna, hogyha Bölöni László egy ilyen tehetségű ember egyszer odaér a magyar válogatott kapitányi posztjára, nem lezárt még Bölöni pályafutása, bármi lehet. Én is nagyon sajnálom, hogy az elmúlt 20 évben, 30 évben úgy alakult az élet, hogy nem került soha Magyarországra, azt gondolom, hogy nagyon jól járt volna vele a magyar futball.
Pont hány éves most Bölöni László, és amit szintén nehéz pontosan betájolni, hogy éppen hol él. Úgy érzem, hogy most leginkább Franciaországban van az otthona, de azért földereng az utolsó képeken Csíkszereda például, meg Marosvásárhely, mint a gyökerek, a esetleges visszatérés lehetősége. Mi fér még bele az ő életébe?
Bölöni László elmúlt 70 éves, 72 éves. Mi fér bele az ő pályafutásába, az elsősorban az ő döntése lesz, meg a körülmények hogyan fognak alakulni. Kiváló fizikai és mentális egészségnek örvend. Nagyon aktív egyébként, szellemileg is írja folyamatosan az önéletrajzát. Valójában egy kicsit erről is szól ez a film. Hol van az otthon? Egy székely fiúnak hol van az otthon? És a film is ebben a kérdéssel zárul, hogy igen, most Franciaországba jött Bölöni László, Marosvásárhelyről indult, Budapesten lakik a család egy része, de vajon hol vannak a gyökerek?
Ki tudja, hogy ez a film egyébként hogyan segítheti Bölöni László itthoni, magyarországi további pályafutását. Nem csodálkoznék, hogyha esetleg történne változás.
Legyen így, legyen Bölöni László Magyarországon is sikeres edző. Nagyon örülünk, hogy elkészíthettük ezt a filmet, és nagyon örülünk annak, hogy nem csak Magyarországon fogadják nagyon nagy szeretettel ezt a filmet, sőt a kritika is nagyon szépeket ír erre a filmre, ami nekünk külön jól esik, hanem Romániában ugyanezt kapjuk vissza. A román szaksajtó, a bukaresti szaksajtó ugyanígy pozitívan nyilatkozik a filmről, és Marosvásárhelyen már szerveztünk egy bemutatót, egy nap alatt 3 tertházzal vetítették a filmet, de már úgy látjuk, hogy Bukarestben is 2 díszbemutató, 2 premierje lesz a filmnek, hiszen a román szakemberek, a román futballvezetők, a román filmesek várják a filmet, és bemutatót szerveznek neki.
És Magyarországon hogyan lehet majd megnézni a filmet?
November 6-ától már a kedves nézők megtekinthetik a filmet a magyarországi mozikban. Bölöni László olyan pályafutást tudhat magáénak, hogy érdemes megnézni azoknak is ezt a filmet, akik nem a futball világából vannak, vagy nem a futball iránti szerelem tölti be a hétköznapjaik egy részét, hanem, hogyha szabad ezt a szót használom, abszolút civilek. Érdemes megnézni, mert egy különleges magyar ember, nagyon különleges életútja és fantasztikus élettörténete.
Bölöni az erdélyi legenda. A dokumentumfilm magyarországi rendezőjét, Kollarik Tamást hallották.
Kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Lám tépte, majd
fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy végül vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled, már a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél.
Az idén már 23. alkalommal kerül sor az olasz filmnapokra, a Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös szervezésében. A hazai közönség november 7-e és 15-e között 11 kortárs olasz filmet nézhet meg eredeti nyelven, magyar felirattal, a budapesti Puskin és Tabán moziban, valamint Szegeden. A filmfesztivált november 7-én Mario Martonénak a 2025-ös Cannes-i filmfesztivál versenyében debütált Odakint című életrajzi drámája nyitja. November 8-án a Hegy mennyasszonya című alkotás női nézőpontból mesél szerelemről, belső konfliktusokról és egy falu lélektanáról a háború árnyékában. Maura Del Perro filmjét Ezüst oroszlánnal díjazták, és a legjobb idegen nyelvű film kategóriában Golden Globe-ra jelölték. Ugyancsak november 8-án a Dusse című alkotásban Eleonora Dusse a legendás színésznő karrierje már a végéhez közeledik, de az első világháború és a fasizmus felemelkedések közötti zűrzavaros időkben a díva a beletörődés helyett egyre erősebb késztetést érez, hogy visszatérjen oda, ahol élete kezdődött, a színpadra. A vetítés után a közönség találkozhat a film magyar főszereplőjével, Frochna Fannival. November 9-én Michele Riondinoval a főszerepben a Mosolyvölgyet játsszák, és aznap vetítik az Eliza című alkotást is. November 10-én lesz látható az idei Velencei Filmfesztiválon a zsűri köröndíját elnyert a Felhők alatt című dokumentumfilm, ami az eltemetett Pompeji és Herkuláneum nyomába ered. November 11-én mutatják be a Borúra derűt, november 12-én pedig az Édes kincsemet, ami idén Locarnóban elnyerte a zsűri különdíját. Továbbá Aurora Quattrocci a legjobb alakításért járó díjat vihette haza. A közönség a vetítés után találkozhat a film rendezőjével, Margherita Spampinatóval. November 13-án jön a Fej vagy írás, és személyesen annak rendezője Alessio Rigo de Righi. November 14-én mutatják be az Egy iskola évet, ami az idei Velencei Filmfesztiválon elnyerte a Lanterna Magica díjat, az Orizzonti szekcióban pedig Giacomo Covinak ítélték a legjobb színésznek járó díjat. És ekkor is találkozhatunk a film rendezőjével, Laura Samánival. a 23. olasz filmnapok november 15-én a tavaly Velencében 3 díjjal elismert Szicíliai levelekkel zárul. A vetítés után beszélgetés lesz a rendezőkkel, Fábio Grassadóniával és Antonio Piazzával. A filmet Magyarországon a Vertigo forgalmazza, így az olasz maffia történettel a fesztiválon túl a mozikban is találkozhatunk majd.
Libiamo, libiamo nel lieti carici che la bellezza implora e là fuggevo, fuggevo ora si inebria voluta Libiamo nei dolci fremiti e suscita l'amore poiché quello che ho al cuore onnipotente va
November 6-án az Opera Pláza műsorral az Agria Plázában elindult az Egri Kamara Opera Fesztivál, ami idén a szent és a profán mottó jegyében született. A továbbiakban ma estétől vasárnap estig 7 különleges zenei élmény várja a közönséget. Szabó Sipos Mátéval, az Egri Szimfonikus Zenekar vezetőjével, a fesztivál művészeti vezetőjével lépésről lépésre haladva ajánljuk a programokat. Elsőként ma este 7 órakor az Artabant, Selmeci György Misztérium operáját, amit Novák Eszter az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem aulájában állított színre.
Mit kell tudni erről az operáról, Artaban?
Hát ez egy ősbemutató lesz, Selmeci György operájáról van szó, amit eredetileg az Operaháznak írt, aztán végül nem ez az opera lett bemutatva, így ezt a darabot most megtiszteltetés, hogy mi vihetjük színre. Artabanról, a negyedik betlehemi bölcsről szól. Ugye az apokrifokban ismerjük ezt a történetet, hogy hát elindul a negyedik bölcs is, ő is hallja a hívószót, látja a csillagot, elindul, de csak késve ér oda, mert mindig valakit meg kell mentenie, valakin segítenie kell, hiszen ő egy nagy hírű tudós, orvos, tehát mindenkin tud segíteni, ha akar, és mindenkin akar segíteni, és azokat a kincseket, amit elvileg a betlehemi jászolhoz visz, az mind eladogatja azért, hogy valakit megmentsen általa. És hát így elkésik, és nem, hogy a jászolhoz nem ér oda, hanem 33 évvel később a Golgotára ér csak oda, de akkor is már csak az üres kereszthez ér oda, és hát teljesen összetörik, hogy végül is mindenről lemaradt, és akkor így mi értelme az egész életének, de hát Jézus szava hallatszik föntről, és azt mondja, hogy nem, hogy elkéstél, hanem te voltál az első, aki megértettél engem. Úgyhogy egy nagyon mély és nagyon izgalmas darabról van szó. A hangszerelése is különleges, hiszen egy kamara együttesre hangszerelte Selmeci György ezt az igen nehéz kompozíciót. Három kiváló énekesünk lesz, köztük Kele Brigitta, aki világhírű énekes a Kolozsvári Operának, de hát Kovács István is a legnagyszerűbb basszusunk, és Fülep Máté pedig a harmadik szereplő, aki fiatal, tehetséges énekes. Hirtling István lesz a narrátor, és az előadást, amit hát ebben a furcsa szakrális térben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lépcsőházában fogunk létrehozni, Novák Eszter rendezi.
Ezt az előadást te vezényled.
Igen, én vezénylem. Ez egy kamara együttes, akiket muzsikus barátainkból válogattunk össze. Nagyrészt a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei. Lesznek benne persze egri kollégák is. Úgyhogy nevezzük ezt ennek a koncertnek a kamara együttesének, amit erre az alkalomra hoztunk össze.
Az Ártalmán tehát a november 7-i estének a operája. A következő nap, november 8-án délelőtt a Bartakovics Béla közösségi házban lesz egy gyerekelőadás. Kodzsugukila a boszorkány. Ez egy afrikai mese bábokkal és különleges hangszerekkel. Danny Bain előadás a gyerekeknek. Ő egy amerikai művész.
Danny Bain-nel már sokat találkoztam, és egy Magyarországon élő fiatalemberről van szó, aki egészen különleges képességgel rendelkezik a gyerekek megszólításában. Rengetegféle különleges hangszert, afrikai dobokat, marimbákat, egyéb ütőhangszereket, csörgő, zörgő és mindenféle izgalmas instrumentumot fölvonultató előadásában valóban egy afrikai mesét mond el a saját zenei aláfestésével. Hihetetlenül szórakoztató, lenyűgöző erővel ragadja meg ez a gyermekeket, úgyhogy bízom benne, hogy Egerben is legalább ilyen népszerű lesz majd ez az előadás.
Még mindig szombaton vagyunk, 16 órakor, tehát délután az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban Schuberti Áda lesz, vagy Schuberti Ráda?
Schuberti Ráda. Ugye a Szavaria Barokk Zenekar német Pál vezetésében minden évben vendége a fesztiválnak, és hát általában barokkzenét játszanak korhű hangszereken. Egy új helyszínen, ugye a nemrég felújított érseki palotának a látogatóközpontjában van egy díszterem, és ott látható majd ez az előadás, ami most nem is annyira barokk, hiszen Schubert muzsikájáról van szó, és hát vidám, a pajkos, az operai, a daljátékos Schubert humoros darabjairól van szó, és hát ezeket kötik majd egy történet során csokorba német Pálék, és ezért is választottuk a Schubertiáda helyett a Schubertirádákat, hiszen itt egy vidám előadás fognak látni.
Tehát mindez 16 órakor, és aki eljön elő az előadásra, bőven át fog érni a következőre, ami 19 órakor lesz, a Fázis Connect rendezvényteremben.
Ez tavaly lett új helyszínünk. Itt fogjuk most vendégül látni a Stúdió K színházat, aki a nagy sikerű, több díjjal is jutalmazott előadását hozza el Egerbe. David Gregnek egy színű a Prudencia Hart különös kivetkezése című darabot, ami zenével, izgalmas rendezéssel, egész különleges megoldásokkal egy nagyszerű előadás.
Mindenképpen formabontó lesz, csak csupán ha a stúdiókára gondolok, mint egy abszolút független színházra, aki nyilván nem a mainstreambe illeszkedően hoz létre előadásokat, viszont nagyon elismert a tevékenysége.
Igen, hát nem először hívunk meg ilyen társulatokat, volt itt már a Maladipre színháztól kezdve a Trafo előadás és sok minden más is. Minden olyan előadást nagy szeretettel fogadunk, ami izgalmas, magas szintű és a közönség érdeklődését fölkeltheti bárhol az országban.
Ez volt a szombat.
November 8-a és jön november 9-e. Egy szati reggelivel folytatjátok a fesztivált, ugyanezen térben, a Fázis Kosztent kávé térben.
100 éve hunyt el ez a különös figura, Erik Szati, aki az étkezésről is írt pár furcsa sort, ami majd el is hangzik a reggeli során. Tehát róla emlékeznénk meg Szajkó Anita és Csüllög Judit közreműködésével, egy kiváló énekesnő és zongoraművész közreműködésével. Én jó magam pedig Szatinak van egy könyve, egy ütődött feljegyzései című pamflett, amiből rengeteg vidám történetet tudok adalékként megosztani a közönséggel.
Vasárnap délután 16 órakor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Líceum kápolnájában lesz egy előadás fentlen címmel, Palojtai János zongoraművész és Karafiát Orsolya író költő közös előadása Liszt, Debussy, Kodály és Bartók műveinek társaságában.
Ez a délután, vagy nevezzük esnek, szintén egy jó példája a szent és profánnak, hiszen Palojtai János, aki a fiatal generáció egyik legtehetségesebb zongoraművésze, egy olyan műsort hoz, amiben Liszt meditatív benediction de Dieu dans le solitude darabját fogja eljátszani. Az isteni kegyelem, vagy az isteni áldás magányosságban, ugye ez a címe, egy meditáció az égi közegben. Majd ezt követi a Debussy prelüdök válogatása, amiben az Erzsébet katedrálistól egészen a Puktáncáig mindenféle karakterdarabot fogunk hallani. Idézetek hangzanak el majd még Bartók parazdalaiból. Sikerült megnyernünk Karafiát Orsolya írónőt, aki erre az estre, ehhez a műsorhoz a saját gondolatait, saját éppen adott írásait fogja megosztani a közönséggel. Úgyhogy ez most egy ilyen irodalmi, zenei, hát én azt írtam, hogy merengések, hiszen a zene kapcsán merengünk gondolatokról, fentről, lentről, szentről és profánról.
Az Egri Kamara Opera Fesztivál idei záró programja november 9-én vasárnap este 7 órakor Carmen 150 Bizi operájának egy keresztmetszete fog elhangzani. Az Egri Szimfonikus Zenekar fog játszani és te vezényeled.
Így van. 150 éve mutatták be Bizi operáját. Nincs módunk arra, hogy a teljes operát színre vigyük, de szerettünk volna egy viszonylag teljes képet adni erről a operáról. A nemrég Debrecenben bemutatott Carmen fiatal szólistáit hívtuk meg most Egerbe. Busa Gabriella, mint Carmen, Krista Kinga, mint Mikaela, Újvári Gerge, mint José, és Kendi Lajos, mint Escamillo fogja énekelni, illetve játszani ezeket a szerepeket. A nagykórusokat nélkülöznünk kell a hely szűke miatt, viszont az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának gyermekkara vállalta, hogy az őrségváltás nagyon bájos jelenetét azt ők eléneklik, úgyhogy ennyiben lesz kórusunk is. És hát azt gondolom, hogy az Egri Uránia mozi mint egy varieté, és hát furcsa dolog, hogy egy varieté széksoraiból nézhetünk végig egy ilyen vérbeli drámát.
Az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté művészeti vezetésével november 6-a és 9-e között rendezi meg az Egri Kamara Opera Fesztivált, aminek programját Szabó Sipos Mátéval beszéltük végig. Felhívom figyelmüket a háromnapos bérletre, amivel kedvezményes áron tudják megnézni az összes produkciót. Végezetül kettcsinálóként hallgassunk bele Bizet Carmen operájának egyik részletébe. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.